Gerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. A január 22-i magyar közlönyben jelent meg Nagy István agrárminiszter rendelete, amely szerint a mezőgazdasági termelők a tavaly tavaszi fagy miatt elszenvedett gazdasági veszteségek részbeni kompenzációja céljából vissza nem térítendő támogatás igénybevételére jogosultak. A támogatás alapja a 2025 évi tavaszi fagykárral érintett szőlő és gyümölcsültetvény azon károsodással érintett táblájának a területe, ahol a kár megállapító szerv által igazolt várható hozamcsökkenés meghaladja a 30%-ot. A rendelkezésre álló keretösszeg legfeljebb 4,2 milliárd forint. A kérelmeket február 10-jéig lehet benyújtani. A szerb és boszniai fuvarozók országos demonstrációja miatt hétfőn határozatlan időre lezárják a teherforgalmi sávokat a szerb határon. A szerb köztársaság január 26-án hétfőn lezárja a schengeni országokkal közös határain lévő valamennyi határátkelő helyen a teherforgalmi sávokat demonstráció miatt, így zárva lesznek Röszke, Tompa, Herceg-Szántó teherforgalmi átkelőhelyei is, tudatta az országos rendőrfőkapitányság a rendőrség honlapján. A határzónák túlterhelésének és a járművek feltorlódásának elkerülése érdekében a szállítmányozók számára alternatív útvonalak igénybevételét javasolják. Január 1-től bővíti az érintettek körét és emeli a rezsitámogatás összegét a fővárosi önkormányzat. A főpolgármester a Facebook oldalán ismertette, hogy a kiegészítő fűtési támogatás bevezetésével további segítséget igényelhetnek a jogosult budapestiek az október 1-e és március 31-e közötti fűtési időszakra. Akkumulátoros energiatárolót épít Tiszaújvárosi telephelyén az MVM, írja az Infostart. A csaknem 10 milliárd forintos beruházás mintegy 4,2 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatás segítségével valósul meg. Január 24-én több mint 70 ezer diák írt központi középfokú felvételit magyar nyelvből és matematikából. A jelentkezők közül több mint 52 ezer a 9. évfolyamra, 11 ezeren 6 évfolyamos gimnáziumba, még 6400-an a 8 évfolyamos képzésre adták be jelentkezésüket. A kijavított dolgozatokat az írásbeli vizsgát követő 8 napon belül lehet megtekinteni, az iskolának erre egy munkanapot, azaz 8 órát kell biztosítania. Azok a tanulók, akik alapos igazolt ok miatt nem tudtak részt venni a január 24-i írásbelin, a február 3-án lévő pótalkalmon ismételhetik meg a központi felvételi vizsgát. Az elmúlt években az enyhe telek nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy egyes kártevők felszaporodjanak. A mostani időjárás viszont remélhetőleg vissza fogja vetni a populációjukat, mondta az Inforádióban a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara elnöke. Tarcali Gábor kitért arra is, hogy a vastag hótakaró különösen az áttelelő növényeknek kedvez, ugyanis megvédi azokat a kifagyástól. A hetek óta tartó fagy jelentős mértékben meggyéríti az olyan mezőgazdasági kártevőket, mint a poloska, a kabóca vagy a pocok. Hozzátette, a kártevőkkel szemben is pozitív hatású, ha tartósabban ennyire alacsonyak a hőmérsékleti értékek. Tarcali Gábor szerint, ha legalább 2-3 héten keresztül mínusz 10-15 Celsius fok van, annak már érdemben lehet növényvédelmi hatása. Márpedig 2026 elején ez következett be. Csodát azért ne várjunk a hidegtől, a mezőgazdasági kártevők ellen továbbra is védekezni kell. Híreink végén az időjárásról. Nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, Többfelé előfordul eső-záporeső, ugyanakkor az éjszaka második felére a Nyugat-Dunántúlon már inkább csak szitálás, a fagyos részeken ónos szitálás fordulhat elő, még a keleti határvidéken reggelig még száraz idő maradhat. A délkeleti déli szél az éjszaka első felében még többfelé lehet élénk, majd mindenütt veszít erejéből a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 2 fok között alakul, de a szélesebb délkeleten ennél jóval enyhébb maradhat az idő.
Soha nem felejtem, ahogy a srácokkal kény a pálya, vérünkben 100 fokkal, forró a beton, mégis üti a lábam. Egy lépés, két lépés, labda kosárban, a lányok vizslattak, mi meg őket, észre se vettük a viar felhőket. Szemvics a táskában, fele a tiéd, mert a barátság éjséget nem ismer. Ahol én eltek, ott te is enni fogsz, te meg a bajszód alatt mindegy, mit piszmogsz. A magunk dolga, ami minket érdekel, de tiszteletet manapság az érdemel. Ahol szép a ház, jó nagy garázsa, mikor nevettél utoljára anyáddal. A pénz egy szép napon puszta papír lesz, de a házamba akkor is bejöhet.
Ez a mesék a betonból erdőben, gyere barátom, üljünk ki a tetőre. A napra mente pont olyan, mint régen, a tükörképünk ott felül az égen. Ez a mesék a betonból erdőben, gyere barátom, üljünk ki a tetőre. A napra mente pont olyan, mint régen, a tükörképünk ott felül az égen.
Felnőtt a testem, de belül egy gyerek él, aki nem a pénzért, csak a szemedért. Játék katonák szerte a szobában, igazán rosszul semmit se csináltam. Mindenből tanulni kell, ez az élet a legszörnyűbb dolog, és ezért van érted elfogadni. Nem annyit tesz, hogy szolgálít, hány ki a fejedből ezt a sokanét. Rájöttél már az úttak a lurkónak, mert a világ valójában fulkontak. Kesztyű múzom, legyen ahogy lenni kell, de nem keresem a harcot már senkivel. A szemedben ott az egész életed, szívedig rajta keresztül lépkedek. Öklöm helyett megrázom a szilvafát, hogy majd eljátszhassak egy nagypapát.
Ez a mi mesék a betonból erdőben, gyere barátom, üljünk ki a tetőre. A napra mentek ott olyan, mint régen, a tükörképünk ott fenn az égen. Ez a mi mesék a betonból erdőben, gyere barátom, üljünk ki a tetőre. A napra mentek ott olyan, mint régen, a tükörképünk ott fenn az égen. Nyújt a kezed, egy tartó közben akár a kép, emúlik rohadt a nyíj.
Várj másra, én sem várok rád. Ez az élet vérrel teli bőrkabát. Próbálok adni még, nem pedig elvenni, amit csak lehet a jelenben megtenni. Essel nyugodtan, csak aztán állj is fel. Nem elég nézni, ezt bizony látni kell. Tegyél magadért, mástól ne várj csodát, és majd felfogod, Isten megtalál.
Ez a mi mesék a betonból erdőben, gyere barátom, üljünk ki a tetőre. A napra mente pont olyan, mint régen, a tükörképünk ott fenn az égen. Ez a mi mesék a betonból erdőben, gyere barátom, üljünk ki a tetőre. A napra mente pont olyan, mint régen, a tükörképünk ott fenn az égen.
Karitász percek.
Kedves hallgatóink, műsorunkban foglalkozunk gyakorlati dolgokkal is és lelkiséggel is. Kezdjük az utóbbival. Lőrinc Pál atyát, a Katolikus Karitász országos lelki igazgatóját hallják.
Igen nagy ajándék, hogy ennyi időt együtt, közösen erre a Szent Erzsébet tiszteletére és tanítás hallgatására, ünneplésre időt szántatok. Nagy ajándék mindannyiunknak. És Szeretném az előttem elhangzottakat megerősíteni. Az én kötelezettségem most annyi, hogy megpróbáljam azt szintén Leó pápa gondolata alapján, a Dilexité apostoli buzdítás nyomán azt az egy gondolatot fölemelni és fölerősíteni, hogy Krisztus szeretete és a szegényekről való gondoskodás parancsa között elválaszthatatlan, szoros kapcsolat van. Akik itt vannak, mindannyian imádságos közösségből vannak itt. Otthon, saját templomaikban mindannyian imádkoznak, és nem csak hálát adnak és könyörögnek az Istenhez, hanem meglátják a szükséget, szenvedőt is, azaz egyértelműen összekötik Krisztus szeretetét és a szegényeknek a szolgálatát. A szegénység mérhetetlen sokrétű és nehéz feladat, és nem véletlen, hogy Róma szemmértékével az egyház feje, rálátva az összes földön lévő keresztény közösségekre, mindezt látva arra buzdítja a híveket, hogy igenis a Krisztussal való kapcsolatot mélyítsük el. Az evangéliumban halljuk, hogy Simon házába megy Jézus, nem sokkal, vagy pár nappal a Pászka ünnepe előtt, és ott az ünneplés közben bemegy egy asszony, és Jézus fejére önti a drága olajat, keleti olajat. Drága, illatos olajat öntött a názáreti mester fejére, amit a tanítványok irigyeltek. Vajon nem pazarlás ez? Hiszen ezt az olajat nagy összegért el lehetett volna adni, és pénzt lehetett volna adni a szegényeknek. De az Úr ezt válaszolta nekik: szegények mindig lesznek veletek, de én nem leszek mindig veletek. Jézus ebben az asszonyban örök időkre fölemelte azt a képet, hogy ez az asszony a megalázott és szenvedő messiást látta, akire egész szeretetét kiárasztotta, és vajon micsoda vigasztalást jelenthetett ez a gesztus, ez a cselekedet annak az embernek, annak az Isten embernek, aki néhány nap múlva tövisek, sebeznek, és ez a gesztus mekkora enyhülést tudott hozni. Jézus akarta, megértette, megjövendelte, hogy ez a tett, ez emlék marad mindörökre. Valahányszor hirdetik az örömhírt az egész világon, el fogják mondani, amit ez az asszony tett, emlékezve rá. És ez a cselekedet többet mond minden szónál. Egyetlen szeretetjel sem vészel, még a legkisebb sem, különösen akkor, ha olyan ember felé irányul, aki szenved, magányos, szükséget szenved, ahogy akkor maga az Úr is. Az Úr iránti szeretet tehát elválaszthatatlan a szegények szeretete iránt. És ugyanaz a Jézus, aki azt mondta, szegények mindig lesznek veletek, azt is megígérte, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. És emlékeztet bennünket mindig az ő szavára, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. És ez nem pusztán nemes emberi gesztus, nem csupán jó szívűség kérdése, hanem igenis kinyilatkoztatás. Az alázatosakkal és a tehetetlenekkel való találkozás alapvető módja annak, hogy találkozhassunk a történelem Urával. És nem véletlen, hogy amikor itt eljövünk Szent Erzsébet tiszteletére épült templomban, ha fölnézünk az ablakra, akkor azt a jelenetet látjuk, amikor a leprást Erzsébet a saját ágyába helyezi, és ott látja meg Krisztust. El tudom képzelni, hogy Lajos Őrkvóf először mit gondolt, de hogy eljut valaki Isten szeretetének ilyen fokára, ilyen radikális és szinte már érhetetlen fokára, ezt nem lehet magyarázni, az Úr, az Isten szeretete a hozzá való nagyon szoros kapcsolata nélkül. És ezt látjuk Szent Ferenc életében, éppen 800 éve, amikor találkozik a leprással, és ez a vele való találkozás, az ő megölelése, az a Krisztus arcát ismertette föl benne, és ez olyan radikális változást hozott az ő életében, amit aztán történelmet is változtatta. Mérhetetlenül érzékenyé tette kortársait, hogy Krisztus szeretete elválaszthatatlan, szegények, a kirekesztettek, a legkülönbözőbb szegénységet elszenvedők iránt. Ezért ezt a gondolatot szeretném fölemelni, és azt, hogy az a szolgálat, amelyet az önkéntesek ilyen lélekkel tesznek Krisztus iránti szeretetből, és ez a magatartás talán nem ilyen radikális és egy pillanatra szűkíthető, hanem egy hosszabb folyamat. Szent Márton a köpenyét, a római köpenyét osztja meg, és éjszaka álmában a szegénynek adott köpenyét, amelyel fázó hideg testét beburkolhatta, megjelenik maga Krisztus. Amit a legkisebbnek tettél, velem tetted. És ez a tanítás, vagy ez a Sulpicius Severus féle megörökítés is, leírás, legendás elem is, mind-mind az előttünk járók is, mind-mind azt támasztják alá, hogy aki igazán Krisztust keresi, az rendkívül érzékenyé és tevékenyé válik a szegények, a körülötte lévő emberek iránt. És szeretnék arra is reflektálni, hogy amikor lehetőségünk, módunk van a legkülönbözőbb módon is, a legkülönbözőbb féleképpen ezt a szegénységet, azt a sokrétű szegénységet, amelyet körülöttünk, meg talán magunkban is tapasztalunk, ha van lehetőségünk ezt orvosolni, akkor látjuk azt, hogy mennyire visszahat ránk ágyhoz kötött szegény, milyen hálás tud lenni, és ezzel a hálájával tud minket visszafelé tanítani. Azaz, ne zúgolódjunk, elégedjünk meg, ami van, nem egy felesleges és nem öncélú megelégedésről van szó, hanem elfogadása és lelki fejlődése, korrigálása mindannak, hogy életünk legyen, hogy boldog legyen, hogy minél inkább fölismerhessük Krisztust, aki mindvégig velünk, mellettünk van. Nagyon sok gondolata van Leó pápának ebben a Szerettelek téged, dilexité apostoli buzdításnak, de korlátozott időnk van, és ezzel a gondolattal, amely nem feltétlen intézményi, nem feltétlen társadalmi, mert hiszen a karitás szervezet az is, a Krisztussal való kapcsolat nélkül én azt gondolom, hogy nem vagy egyáltalán nem működhet. Hálásan kérjük az Urat, amikor itt a templomban van, és ezért mondunk majd Szent Erzsébet tiszteletére litániát is, ezért dicsérjük az Urat énekkel, imádsággal, hogy erősítse meg bennünk ezt a lelkiséget, ezt a hozzá fűződő és egyben a szegényekhez kötődő kapcsolatot.
Lőrinc Pál atyát, a Katolikus Caritas országos lelki igazgatóját hallották. Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában József Imre, a Katolikus Caritas országos igazgatója a felzárkózó települések programról, ezen belül az ormánsági jelenlét eredményeiről beszél.
Sejei járásról azt érdemes tudni, hogy egyike Magyarország leghátrányosabb helyzetű járásainak. Ebből a végtelen lehetőség pályázatból még 4 valósult meg az országban, mindegyik egy nagy segélyszervezetnek a végrehajtásában valósult meg. A sejei járásban megvalósuló az a Katolikus Caritashoz kapcsolódott, és a Katolikus Caritas vezette ezt a pályázatot. A legfontosabb magja ennek a pályázatnak a jelenlét volt, a jelenlét módszertan. Ennek a jelenlétnek a lényege pedig azt akarja, hogy legyünk jelen szereplőként ezeken a településeken, amik javarészt hátrányos helyzetűek, szolgáltatás hiányosak, nincs ott minden nap védőnő, nincs ott minden nap családgondozó, nincs ott minden nap orvos. Ezek messze elérhető távolságban vannak, a tömegközlekedés nem annyira sűrű, mint hogyha mondjuk itt lemegyünk a körútra, és 2 perc múlva jön a villamos, hanem itt naponta jön 2 busz, ami nagyon nehezé teszi azt, hogy az emberek mobilak legyenek. Szóval egy ilyen körülmények közé érkezünk meg, mint segélyszervezet, és ez a program ezt a jelenlétet hozta magával, hogy mi oda tudtunk menni, meghallgattuk az embereket, megnéztük azt, hogy mik azok a legfontosabb igények, szükségletek, amikre reagálnunk kell, és ami a legfontosabb, létre tudtunk hozni jelenlétpontokat járásban. Ezek a jelenlétpontok nyitott közösségi szolgáltató terek, ahova bárki bejöhet, és segítséget tudunk nyújtani egészen a kora gyermekkortól a foglalkoztatásig. És ezt azért is mondom, mert ennek a jelenlétnek ez az egyik kulcsmondata, hogy a betérő embereket és azokat az embereket, akikkel mi kapcsolatba kerülünk, mint Katolikus Caritas, a fogantatástól a foglalkoztatásig segítjük. És ezeknek a jelenlétpontoknak a szolgáltatásait is így építettük fel, illetve a járásban zajló programokat is. Azt érdemes látni ugye az ormánságnál és ennél a járásnál, hogy ugye nagyon sok ez a település szám. Tehát, hogyha mondjuk megnézzük a Kunhegyesi járással, összehasonlítjuk, ott például 5 település van. De megnézzük ezt, itt 38 település van. A Gönci járás, amit említettem, ugye a leghetesek járások egyikeként, ott is 28 település van. Nagyon nehéz egy ilyen apró falva, szétaprózódott járásban megtalálni a fontosabb fókuszpontokat, és nyilván azt is érdemes látni és tudni, hogy a végtelen lehetőség pályázat mellett is futnak felzárkóztató programok, úgy, mint a gyermekesély programok, és minden egyéb más Európai Uniós pályázatok, amik a felzárkózás területét célozzák meg. És nyilván ezeket számba kell venni, amikor megnézzük azt, hogy mik a helyi igények, szükségletek, hogy nyilván ne vigyünk oda még egy szolgáltatást, ahol már van, ahol már jól működik. Ha van és mondjuk nem jól működik, akkor viszont lépjünk oda és próbáljuk meg megkérdezni, hogy ez miért nem működik, hogy tudunk mi segíteni Katolikus Caritasként, nagy szervezetként, hogyan tudunk nektek adni ahhoz bármit, hogy jobban tudjátok végezni a munkátokat, legyen eszközötök ahhoz, hogy el tudjátok végezni azt a missziót, amit vállaltatok. Nyilván így jutottunk el odáig, hogy akkor Tésen és Kisszentmártól lenne az a központ, ami egyrészt kívánta azt, hogy legyen ott egy nagyobb szereplő, másrészt nem volt annyira lefedve, harmadrészt meg ez adta végül is a hátterét azon túl, hogy egy nyílt közösségi tér a programnak, hogy onnan járási szinten el tudjuk látni az egész járást. És az, hogy járásban hogy tudja egy ilyen szervezet kifejteni az erejét, mint a Katolikus Caritas, ez nyilván attól is számít, hogy azért ezekben a térségekben jelentős szociális háló van. Tehát van védőnő, van családgondozó, van iskola, van óvoda, bizonyos településen működnek biztos kezdett gyerekházak, tanodák, tehát ezeket is számba kell venni. Meg kell néznünk azt, hogy hogy működnek, mi kell nekik, mire van szükségük ahhoz, hogy ők jól tudjanak működni, és amiben mi tudunk segíteni szervezetként, abba segítsünk nekik, hogyha ennél nagyobb elakadás van, akkor pedig ezeket hallgassuk meg, és vigyük tovább a döntéshozók felé. És a programnak azért ebbe is volt nagy lehetősége, hogy ezeket meg tudtuk mi hallgatni, és a kiemelt programon keresztül tudtuk artikulálni a döntéshozók felé, hogy itt szociálpolitikai szinten hol érdemes belépni. És a járási szint az így fejeződik ki leginkább, hogy a kollégáink azért nagyon sokat foglalkoztak azzal, hogy ezeket a szereplőket, akik körbeveszik ezeket a családokat, családgondozótól védőnőt, tehát pedagógusig, egy asztalhoz üljenek, legyen egy közös gondolkodás, legyen egy partnerség, egy együttműködés, hiszen mindannyiunknak az az érdeke, hogy egy gyerek se vesszen el ebbe a rendszerbe, vagy egy család se vesszen el ebbe a rendszerbe, és hogy ez jól működjön. Ez szerintem ez egy kifejezetten jó és jelentős eredmény, hogy ezek a fontos szakemberek most beszélnek egymással, és azért ez egy köszönet is, hogy mi azért botladozó gyűjtmentként érkeztünk meg ezekbe a járásokba, de mindenhol befogadtak minket, és mindenhol számítanak arra, hogy továbbra is ott leszünk és jelen leszünk. Úgyhogy a járási szinten való megjelenés az így, hogy a partnereken keresztül próbáltuk ezt a szociális hálót még jobban erősíteni. Ami a jelenlétpontokhoz kapcsolódó szolgáltatások, az pedig, mint ahogy mondtam, hogy fogantatástól foglalkoztatásig, tehát hogy így építettük fel a jelenlétpontoknak a szolgáltatásait is. Tehát, hogy ott a koragyermekkortól egészen a pályaválasztásig, a munkaerőpiaci tanácsadásig, fejlesztésig segítjük azokat az embereket, akik kapcsolatba kerülnek velünk. Nyilván ezt meg kell néznünk egy településen, hogy mondom, tehát, hogy megvannak azok a szereplők, akik erre hivatottak. Hogyha nincsen biztos kezdett gyerekház, akkor nyilván ennek a biztos kezdett gyerekháznak van egy már bevált módszertana, és akkor mi ezt biztos kezdett gyerekház jellegű szolgáltatásnak nevezzük, és ezt a védőnővel közösen, tehát, hogy volt, hogy babacsomagokat juttattunk el családokhoz, segítettük az anyukákat abban, hogy akkor itt az első 1000 nap, mi ezt így első 1000 napnak hívjuk, hogy megkapják a gyerekek mindazokat a fejlesztéseket és mindazokat a segítségeket, amik ebbe az első 1000 napba kellenek. Itt alapozódik meg azért nagyon sok minden. Hogyha itt nem lépünk jól oda szakemberként, és nem segítünk, akkor ezek a hátrányok, ezek tovább jönnek. Bölcsödéskorban, utána óvodáskorban, és akkor, amikor már odaérünk az iskolába, akkor a gyereknél már ezeknek a hátrányoknak az ollói úgy kinyíltak, hogy nem tudjuk már, vagy nagyon nehezen tudjuk már összezárni, és akkor már eleve úgy indul el az oktatási rendszeren keresztül is. Igen, és akkor ugyanúgy néztük végig a többi korosztályokat, tehát hogyha mondjuk logopédusra, fejlesztő pedagógusra volt szükség, akkor ezt is biztosítani tudtuk, tanoda jellegű programokat. A térségi jelenlétpontunk az pont a buszfordulóban van, egyébként egy egykori kocsma épület. Tehát külön varázsa annak, hogy egy ilyen kocsmai épületből, ami egyébként a közösségi életnek régebben a falun egy ilyen nagyon nagy színtere volt, hogy válik most egy segítői közösségi színtérré, és azt mindig öröm látni, hogyha az ember ott van, hogy megérkezik a busz, a gyerekek leszállnak, és az első útjuk bevezet a jelenlétpontba. És ott vannak a kollégák, várják őket pedagógussal kiegészülve, és segítik őket a házi feladatnak a megírásában, amire eddig nem volt lehetőségük. Hosszú távon rendezkedünk be, hiszen a felzárkóztatás az egy nem olyan dolog, hogy egyik napról másik napra jönnek az eredmények. Nyilván ezt az ott dolgozó munkatársaim nap mint nap érzik, hogy eddig a gyerekek csak betörtek a jelenlétpontba, most már kopognak, bemennek, köszönnek, leveszik a cipőjüket, elmossák maguk után a tányérokat. Ezek annyira apró eredmények, amiket nagyon nehéz indikátorban kifejezni és minden egyéb számokban, de hogy ezek igenis jelentős dolgok. De a nagy eredmények azok sok-sok éven át tartós munkával fognak jönni, és tartós segítségnyújtással, és a közösségnek a támogatásával fognak jönni, és mi is ezzel a misszióval érkeztünk oda, hogy sok-sok évben gondolkodunk.
József Imrét, a Katolikus Caritas országos igazgatóját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Püspöki Istvánné Marikával beszélgetek, aki Boldogon polgármesterasszony. Kedves polgármesterasszony, mióta tölti be ezt a szép és sokszor kihívásokkal teli pozíciót?
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát ezt a nehéz pozíciót úgymond 2 évvel ezelőtt kezdtem, volt egy ilyen időközi választás Boldogon, úgyhogy akkor 2 évre választottak meg, és a tavalyi választáskor úgy szintén indultam, igaz, nem nagyon szerettem volna, mert hezitáltam, hogy hogy is legyen, de sokan megkértek és biztattak, hogy vágjak bele, mert nagyon bíznak bennem, és úgy látják, hogy Boldog jó kezekben van. Én megkértem a Jóistent az egyik zarándok utamon, hogy adjon esetleg iránymutatót, hogy hogyan tovább, és azt mondta Medjugorjéba, a dombon fönt, hogy folytasd a munkát, segítek. Úgyhogy onnan elkezdtem akkor megint, ugye itt ebben a nehéz munkában, de én úgy gondolom, hogy segítségemre van nap, mint nap, benne bízom.
Hát köszönöm szépen, hogy ezt megosztotta velünk. Szívből kívánom, hogy a további életútjában, mind a hivataliban, mind a privát életében a Jóisten és a Szűzanya kísérjés. Azt tudom önről, hogy a hagyomány és a hagyományőrzés mindig fontos volt az ön számára.
Igen, itt, amit Boldogon megteremtettek, úgymond az elődeink, azt hordozzuk a szívünkben, aki törzsgyökeres boldogi.
Ön törzsgyökeres boldogi?
Igen, így van. Én törzsgyökeres boldogi vagyok, és láttam, hogy milyen szép hagyományokat őriztek meg, úgymond az elődeink, és ezt szeretném, hogyha tovább is folytatódna. Mai élő hagyományőrzés folyik Boldogon. Itt is van most jelenleg egy hagyományőrző csoport, aki a Nemzeti Kulturális Örökség címjegyzékébe került be a...
Hát gratulálok, ez nagyon szép teljesítmény. Igen. És hányan vannak körülbelül a csoport tagjai?
Körülbelül 30-an vannak. Úgyhogy nagyon lelkes kis csoport, évente a boldogi lakodalmast adják elő.
És gondolom a korosztály vegyes.
Így van, egész kicsiktől kezdve idősekig, úgyhogy nagyon látványos a programjuk. Az igazi régi lakodalmast adják elő a boldogi nagy rózsával, a süteményekkel, meg tényleg szépen fel vannak költözve. Támogatom őket mindenben.
A polgármesterasszonynak van egy másik szívügye, ami végigkíséri az életútját, és tulajdonképpen most ezért ültünk le vele beszélgetni, ez pedig a festészet.
Hát igen, 27 évvel ezelőtt kezdtem a festészettel foglalkozni. Én nem tanultam a festészetet, én ezt a Jóisten adományának tekintettem, és ezért mindig is hálás voltam a Jóistennek, mert ez akkora élményt nyújtott azóta is ugye az életemben, hogy ilyen szép képeket készítek, és sok kiállításra jutottam el, rengeteg kedves emberrel találkoztam, úgyhogy még a pápának is vittem festményt, hálám jeléül.
Ezt tessék megosztani velünk részletesen, hogy honnan jött ez az ötlet, és hogyan tudta ezt megvalósítani, hogy a Szentatyának is festeni tudott.
Hát zarándok utakra mentünk már ugye azzal a kis csoporttal azelőtt is, akkor ugye Róma volt az úti cél, és megyünk a pápához, az audenciára, és akkor nekem pattant ki egy ötlet, hogy hát mivel én a Jóistennek nem tudok festményt ajándékozni, hát akkor a földi helytartójának fogok, és elhatározom, hogy viszek akkor a pápának egy festményt. Először ugye gondolkodtam a témán, hogy megfestem a boldogi templomot, vagy végül is ugye utána kérdeztem, hogy mégis mit lehetne vinni.
És melyik szentatyának tetszett festményt készíteni?
Igen, én a mostani pápának, Ferenc pápának készítettem a festményt egy pár évvel ezelőtt. Oda mentünk zarándokútra és az audenciára. Gondoltam, hogy akkor majd én ott átadom. Ugye a vezetőnk is tényleg nagyon támogatott az ötletben, ő már ezt előre levelezte, mert ez nem úgy van, hogy majd csak a kezébe adom így a festményt úgy, hogy ő, hát több...
Hát ott protokoll van ennek az átadására vonatkozóan.
Így van, az, hogy még ott beengedjék is komoly ellenőrzéseken esett át. Úgyhogy én elhatároztam, hogy viszem a képet, és segítségemre volt ugye az idegen vezetőnk, hogy a Szűz Máriát vesse meg a kis Jézussal. És hogy Boldogot is belevigyem, meg az egész Szűz Mária képbe, ugye piros-fehér-zöld ruházatba festettem meg a képet, és ugye a fehér kis ruhácskán, itt a nyakrészen, a boldogi lukhímzést festettem bele oda Máriának, és ugye a koronázási ékszereket festettem rá, a koronát, a jogart és a aranyalmát a kis Jézuskának a kezében. Úgyhogy ezért egy kicsit olyan magyaros is, boldogi.
Hazaszeretete és a származása is benne tükröződött a festményben.
Így van, és akkor, hogyha a Szent Atya ránéz, akkor esetleg hátha eszébe jut, hogy ezt Magyarországról kapta ezt a festményt.
És mennyi idő alatt készült el?
Én úgy kezdem a festményt mindig, hogy szeretném minél előbb befejezni, mert szeretném látni a készképet. Lehet, hogy egy hét alatt végeztem vele, ugye igaz, hogy száradni kell az olaj rétegeknek, de igyekeztem befejezni. Valahogy olyan szépen siklott az ecset meg a festék a kezemben, mintha tényleg fogta volna valaki, hogy ez az első ecsetvonások már
tökéletesek
voltak. Így van, maximálisan szépek lettek úgy, ahogy én elgondoltam.
Hát ez nagyon nagy dolog. És mit szólt a Szent Atya? Azt tetszett-e látni, amikor megkapta, vagy ezt utólag adták neki oda?
Hát igen, ugye mentünk az audenciára, és ott ugye jött az autójával körbe, de akkor nem volt rá lehetőség, hogy így a kezébe adjam, úgyhogy a titkára vette át a képet, és akkor utána ő adta neki oda. És pont karácsonyra érkezett meg a köszönő levél tőle, ugye egy fényképpel együtt. Nekem az volt a legszebb karácsonyom.
Hát ez biztos, hogy gyönyörű ajándék volt. És akkor a Szent Atya saját kezűleg írt egy köszönő levelet?
Hát
aláírásával ellátva?
Igen. Úgyhogy az aláírásával ellátva én nagyon örültem neki.
Hát úgy gondolom, hogy ez egy csodálatos ajándék lehetett. És de itt egy kicsit a festészetnél maradva, mikor fogalmazódott meg önnél először, hogy szeretne festeni? És mi volt az, amit először festett?
Hát ez az egész festészet egy 27 évvel ezelőtt történt. Egerbe élt egy festőművész rokonunk, azóta már elhunyt sajnos. Ők jöttek hozzánk vendégségbe, és festett nekünk egy festményt. Úgy gondoltam, ilyet én is tudnék festeni, de nem tudom, hogy miért gondoltam így, és mikor legközelebb jöttek, akkor már megkértük, hogy hozzon festéket, ecsetet, és leültünk egymás mellé festeni, csak így a család tudta nélkül majdnem, hogy, és lefestettünk egy ilyen kis tájképet, egy ilyen tanyasi részletet. Utána megmutattuk a családnak, hogy szerintük melyiket festette az a rokonunk, és melyiket én. Hát kitalálták, azért nem mondom, de akkor vittem ki a laktanyába, mert a fiam akkor volt katona, és ő tényleg nem tudta, hogy mibe sántikáltunk, és megnézte a képet, hát nagy nehezen, de azért ő is eltalálta, de egyébként nagy volt a hasonlóság, tényleg egy nagy szakmabeli festőről van szó, én meg tényleg akkor ültem le.
Hát de gratulálok, hogy ezt ilyen magas szinten utána tudta a mindennapjában megvalósítani, és akkor kvázi ez az idős ismerősük volt önnek a tanítója, aki bevezette a festészet rejtelmeibe. És utána hogyan tovább, amikor elkezdett festeni?
Hát ugye én úgy gondoltam, hogy akkor egyből az olajfestékre állok rá. Az ismerősöm ugye mondta, hogy Egerben hol van ilyen üzlet, ahol meg lehet venni ezeket a festék...
Kellékeket.
Így van, kellékeket, vásznak mindent. Elmentünk nagy örömmel, bevásároltam, hozzáfogtam. Ő nem is látta egyébként, hogy én miket alkotok utána. Úgyhogy rám volt bízva itt az egész, nagy lelkesedéssel fogtam hozzá alkotni, és mikor vittük kereteztetni a képeket, tényleg mindenki elismeréssel gondolt rá, mikor volt az első kiállításom, ahogy elkezdtem festeni egy 6-8 hónap múlva, akkor hívtuk meg az ismerőst a kiállításra. Hát szerintem ő se akart elhinni, hogy miket alkottam én pár hónap alatt.
És ezt én is tudom bizonyítani, hogy most itt a beszélgetésünk elején a polgármester asszony mutatott nekem pár festményt, ami itt van körülötte, és gyönyörű mindegyik. Szívből gratulálok.
Nagyon szépen köszönöm. Nagyon büszke vagyok tényleg, amit Ferenc pápának festettem, és sok alkotásom került már ki külföldre. Például itt van az egyik, amit tetszett mondani, látod. Ez Japánba került az egyik alkotásom.
Na, és akkor ennek mi a története? Hogy kerül Boldogról egy festmény Japánba?
Hát megmondom őszintén, ugye tagja vagyok a Budapesti Független Magyar Szalonnak, és ennek volt egy éves kiállítása Budapesten, oda elvittük a képet kiállításra. Ott volt egy pár hétig, és egyszer csak jött egy telefon, hogy ezt a festményt szeretné egy japán úr megvásárolni. Valahogy én nem hittem benne, megmondom őszintén, hogy miért pont az enyémet, biztos átverés az egész, de mondták, hogy még a keret sem kell, csak mondja meg az árat, egy hónap múlva, vagy ahogy megérkezik a kép, utalják az árat. Hát úgy gondoltam, hogy hát vágjunk bele, hát ha mégis eltűnik a festmény, akkor festek egy másikat, ennyi az egész. Úgyhogy valóban a fiatalember eljött érte, elvitte a képet.
És találkoztak is személyesen?
Nem találkoztunk, nem, és ők eljuttatták a képet Japánba. Úgyhogy így került a festményem Japánba. De ugye azóta már több képem is Ausztráliába, Németországba, Finnországba, ugye Rómába, Erdélybe, vagy 10 országba legalább.
Hát ez fantasztikus. És milyen gyakran vesz részt kiállításokon? Tehát ez időszakos, vagy alkalmanként van?
Hát kiállítás ugye az utóbbi időben sajnos nem sok időm van festegetni sem, de azért szokott most ritkábban nyilvánvaló, mivel nem minden nap foglalkozok a festészettel, de annak örülök, hogy Boldogon van egy ilyen alkotói kis csoport, közösség. Ennek ugye vagy 6-7 tagja van, aki szintén fest, és évente szoktunk egy ilyen alkotótábort szervezni, hová tényleg így párral leülünk, festünk nyugodtan.
Ez fantasztikus.
Igen, ez nagyon jó érzés, tényleg olyan szép környezetbe szoktunk elmenni, mondjuk Jobbágyiba, és ott van egy ilyen kis hangulatos ház, ahol nyugodtan alkothatunk. És ezekből az alkotásokból szokott karácsony környékén, a Csillagszól ünnepségen itt Boldogon.
Akkor ez itt a faluban van, ez a kiállítás itt Boldogon?
Igen, most a faluban van, és azt is ugye több hónapon keresztül lehet látni itt a boldogi alkotókkal.
Hát ez egy nagyon szép kis karácsonyi program, hogy úgy ráhangolódik az ember már akkor az ünnepekre. És ez, amit tetszett mondani, hogy a japán festményt is megvették, akkor ez budapesti kiállítás, tehát néha akkor Boldogon kívül is szokott menni kiállításokra.
Igen, ez egy budapesti kiállítás volt, ugye én nagyon szívesen részt vettem, meg részt veszek, hogyha hívnak valóban kiállítani, úgyhogy nem csak Boldogon meg 60-ban, hanem itt a környékben, vagy ahová hívnak, Gödöllő, Vác.
Tehát akkor így megvannak a kapcsolata, és akkor szólnak önnek, hogy akkor hol lesz a legközelebb, és hová lehet menni. És a festészeten belül önnek mi az arculata, vagy mi az, amiről szívesen fest, vagy ez a hangulatától is függ?
Hát a festészeten belül ugye én ilyen realista festészetet kedvelek, meg az áll hozzám közel. Én a természetet nagyon szeretem. Én úgy látom, hogy minden napszaknak, minden évszaknak megvan a maga szépsége, és ezt ugye szeretném megörökíteni a festményeimmel. És akkor látom, hogy az embereknek is ugye tetszik, ránéznek, és akkor egy erdőrészletet látnak, vagy akár mondjuk egy ilyen rózsacsokrot, vagy ilyesmi szép táját, az tetszik nekik, és akkor nekik is talán vidámabbat teszik a napot, ha már szép dologgal találkoznak aznap.
Hát nagyon szépek a festményei, az tény és való. A kedves családja hogyan tolerálja önnek a festészetét? Tehát ugye elsődlegesen családanya, polgármester asszony, és nagyon-nagyon szeret festeni. Ezt a hármat hogyan lehet összeegyeztetni?
Hát igen, mivel most egyre kevesebb időm van, ugye most a festészet egy kicsit háttérben van szorulva, de mikor aktívan festettem, a család nagyban támogatott. Mert tetszik nekik, amit festek, elkészítek, és inkább megcsinálták helyettem ugye az egyéb munkálatokat, csak hogy én üljek le nyugodtan festeni, mert csak akkor tudok leülni, hogyha tényleg gondtalanul látom, hogy rendben van körülöttem minden, meg van főzve, ki van takarítva, az egyéb munkálatok ugye rendben vannak, és akkor tudok nyugodtan festeni. Egyébként, ha leülök alkotni, az biztos, hogy repül az idő, mert volt már olyan, hogy igen, festettem, és még az ebéd is. Kicsit lesült, mert elrepült az idő.
És úgy van ilyen napszak, amikor szívesebben fest, vagy ez a helyzettől függ? Vagy hogy mikor jobb, hogy a fényállások például mikor jobbak?
Hát ugye én szívesen festenék akár egész nap is, de ugye jobban szeretem itt, amikor már ugye déli órákat, egész a délutáni, amikor a világosság úgymond. Van egy kis festőműtermem otthon, ott a hátsó udvar részben, és oda tényleg oda süt a nap, hogy a környezet is megfelelő, hogy én ott alkossak, rendben a madárfütty, meg ilyesmi.
És akkor ott, ha olyan ez idő, akkor szabadba is kitetszik tudni ülni, vagy kiköltözni?
Igen, igen, igen. Mondjuk kint ritkában szoktam festeni, vagy annak a bogarak, meg a por, meg ilyesmi, úgyhogy jobban szeretem ott a műtermet használni.
Azt tetszett mondani, hogy van, amikor egy hét alatt is elkészül egy festmény, de általában lehet azt mondani, hogy körülbelül egy hét egy festmény elkészítése, és hogy milyen gyakorisággal most itt az egyéb teendők mellett.
Hát most sajnos az egyéb teendők mellett, megmondom őszintén, amióta polgármester vagyok, egy képet festettem. Ezt is ugye az egyik ismerősöm kérésére, mert az egyik püspöknek készült ez a festmény, amit tényleg arra is büszke vagyok, mert nagyon szép helyre került.
Gratulálok! És a témáját lehet tudni annak a festménynek?
Igen, ez egy lövétei tájat ábrázol. Ott adták át.
Hát szívből gratulálok!
Köszönöm szépen!
És kedves polgármester asszony, mik a jövőbeni céljai, tervei mind a munkájában, illetve mind a festészetében? Mit tűzött ki célul?
Hát a munkámban nyilvánvaló szeretnék maximálisan eleget tenni itt az, hogy boldog a jövőben is szépen fejlődjön. Meghallgatom a boldogi emberek kívánságát, és az alapján szeretnék ugye a továbbiakban is ugye tervezni, hogy rendben legyenek az útjaink, az épületeink karba legyenek tartva, és persze mindent szeretnék én is felújítani, átépíteni, csak ugye az, hogy a kormányzattól milyen támogatást kapunk, ez nagyba függ, mert ugye az önkormányzatnak nincsen önálló tőkéje, úgyhogy a pályázatokra hagyatkozunk. Amik már elkezdődtek pályázatok, nyilvánvaló szeretnénk szépen befejezni, sikeresen átadni. A magánéletben pedig, vagy akár a festészetben nyilvánvaló sok képet szeretnék még festeni. Már a tervek itt készülnek, itt közben, hogy egy pici időm van otthon, akkor már tervezgetem, hogy most majd tájkép lesz a következő, vagy csendélet, amit úgy megfogott akár az zarándokutakon is, vagy ha itt a világban látok valami szép képeket, de szoktam fotózni, és úgy gondolom, hogy majd még szeretném azokat majd emléknek megfesteni.
Igen.
Igen.
Kedves polgármester asszony, köszönöm szépen ezt a beszélgetést, és hogy megosztotta velünk ezt a csodálatos szívügyét, mert ez hobbitól úgy gondolom, hogy sokkal több. És a Jóisten áldását és a szüzönye oltalmát kívánom további életútjára, és még sok-sok egyházi személyiségnek is tudjon festeni a közeljövőben is. Dicsértessék Jézus Krisztus!
Nagyon szépen köszönöm, nagyon kedvesek ezek a szavak, és hálásan köszönöm. Én is kívánom, hogy a Jóisten kísérje az útját, és hogy a Szűz Mária fogja a kezünket, mert én is minden reggel így szoktam fölkelni és este lefeküdni, hogy imádkozom hozzájuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Püspöki Istvánné festőművésszel Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!